például nálunk kérte a polgármester, hogy próbáljunk tartalékolni és egy kicsit gazdaságosabban bánni a vízzel, mert hogy más településeknek is jusson, de az az igazság, hogy az emberek elég önzők, ezt ott akkor elég jól megtapasztaltuk, és hát továbbra is locsoltak, töltötték a medencét, tehát ugye ez egy másik nagyon nagy baj, hogy a lakosság kicserülődése azt hozta magával, hogy mindenkinek öntöző rendszeres kertje van, ilyen angol pázsitot próbál csinálni, ami teljesen abszurd ezen a klímán, és majdnem minden háznál van medence.
Köszöntök mindenkit, ez itt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora péntek esténként. Én Szurubát Szilvés vagyok, és ebben a műsorban Kovalcsik Tamással és Bódi Mátyással, a Választási Földrajz szakértőivel kísérjük végig a Partizán országjáró turnéját egészen májusig. A turné során 7 olyan településre látogatunk el, amelyek rámutatnak valamilyen fontos, de többnyire alultárgyalt társadalmi jelenségre, amik százezrek vagy akár milliók hétköznapjait határozzák meg. Ilyen a gyári munkások, vagy a külföldre ingázók helyzete, vagy akár az elöregedő és kiürülő térségek. Mai adásunkban az országnak olyan térségeiről fogunk beszélgetni, ahonnan nem elköltöznek, hanem épp ellenkezőleg, ahol hatalmas a népességrobbanás az elmúlt évtizedekben, ami persze politikai következményekkel is jár. Ezen a héten a Partizán Érdre látogat, ahol az összes település közül a legnagyobb volt a népesség növekedés az elmúlt évtizedekben. A következő napokban tehát Érdről jelentkezünk majd, most viszont itt a stúdióban Kovalcsik Tamással beszélgetünk a témáról. Ezúttal lesz majd még egy vendégünk, a műsor második felében érkezik Magyar Ábel Ágnes, a Víz Koalíció önkéntese. És ahogy ígértem, itt ül velem Kovalcsik Tamás, a Választási Földrajz szakértője. Szia Tamás, köszöntelek a műsorban.
Köszönöm szépen.
Volt egy korábbi adásunk, ahol sokat beszélgettünk a kiürülő és előregedő térségekről, főleg Békés-megyéről beszélgettünk akkor, és arról, hogy ez hogyan nyomja rá a bélyegét a hétköznapokra. Most pont az ellenkezőjéről lesz szó, vagyis arról, hogy a népesség robbanás is micsoda problémákat tud adott esetben okozni az emberek életében. De mik azok a részei egyáltalán az országnak, ahol ennyire növekszik a népesség?
Ugye a leginkább növekvő területek azok a főváros körüli települések, amik lényegében a Budapest város térségének vagy agglomerációjának tekinthetők, vagy említhető itt még Borsod megyének bizonyos falvai, ami nem feltétlenül a gazdasági prosperitás, hanem sokkal inkább a mély szegénységben élőknek a különböző demográfiai jellemzőik alapján növekszik, vagy akár a különböző nagy regionális centrumok környéki agglomeráció és település együtteseknek a lakónépessége ennek a növekedésében is benne van, de például Győr-Moson-Sopron megye, vagy akár a Balaton. De valóban a legnagyobb népesség növekedést amúgy a fővárosi agglomerációban, a fővárosi város térségben detektálhatjuk. Itt amúgy 880 ezer volt a lakosoknak a száma 1990-ben, és ez növekedett meg mára már ilyen 1,3-1,4 millió főre.
Ami azt jelenti, nagyjából minden hetedik vagy nyolcadik ember az országból ott él ebben a térségben, Budapest tágabb környékén. De mit értünk itt pontosan az agglomeráció vagy a környezet alatt?
Amivel kapcsolatban majd a kedves nézők majd látni fognak térképeket, ez Budapestnek a funkcionális város térsége, ami nem azonos amúgy a jogi értelemben vett budapesti agglomerációval, hiszen a budapesti agglomeráció egy ilyen szabályozási kategória, míg amit mi fogunk használni, és a társadalomföldre ezt sokkal inkább mondjuk használ, ez a komplex mutatókkal meghatározott funkcionális város térség.
Funkcionális város térség?
Funkcionális város térség, pontosan. Ez sokkal inkább lefedi azt, hogy mely települések tartoznak bele, úgymond funkcionálisan, vagy társadalmilag egybe tartozónak tekinthető mondjuk a fővárossal. Tehát ezt az Eurostat adatai alapján az Urban Atlas nevű projekt folyamatosan 3-5 évente határozza meg amúgy Európa számos nagyvárosára, mint például Magyarországon is, nem csak Budapestre, hanem amúgy a nagy regionális centrumokra is meghatározzák ezeket a várostérségi határokat.
Aha. És akkor ezek bővülnek is ezek szerint, egyre több és több település tartozik bele ebbe a tág agglomerációba.
Pontosan, és ez, amivel mi most foglalkozni fogunk, és amit majd a nézők fognak látni, ez 199 települést tartalmaz, ebbe benne van már Budapest.
És hogyha jól értem, ez a tágvonzás körzet, ez nem is áll meg akkor Pest megye határainál mondjuk. Mi az, ami még beletartozik ebbe? Tehát mennyire nyúlik ki Pest megyéből ez a vonzás körzet?
pontosan itt más megyéknek a települése is beletartozik, amit ki kell emelni mindenképpen, az Fejér megye, ahova lényegében nagyon átnyúl ez a funkcionális várostérség, és itt azért Budapest úgymond egy kicsit térben vitatkozik Székesfehérvárral, hogy most akkor hol húzzuk meg ezt a funkcionális várostérségi kategóriát, hiszen Székesfehérvár is egy nagy gazdasági centrumnak tekinthető, és vannak olyan települések, ahova Budapestre is bőven elingáznak az ott élők, vagy akár Székesfehérvárra is, úgyhogy itt azért meg kellett húzni egy határt, de Fejér megyéből is bőven
és hát még Nógrád megyéből is tartozik ide, nem? Északon?
Igen, Nógrád megyéből is, bár az inkább csak pár települést jelent. Észak-keletről Nógrád megyéből, ugye Nógrád megyének a keleti felében van Salgótarján, és a nyugati fele az lényegében egy olyan aprófalvas térség, aminél már amúgy kifejtődik Budapestnek a vonzási hatása, hiszen ott nagy település nem nagyon van, és ezáltal nagy gazdasági fejlődés, vagy nagy gazdasági prosperitás sem feltétlenül van, ezáltal onnan már megéri bejárni Budapestre, vagy akár a környező településekre dolgozni.
Az önmagában nem egy új jelenség, hogy Budapesten egyre kevesebben élnek, a vonzás körzetében meg egyre többen élnek, ez igazából már a rendszerváltás után elindult ez a folyamat. Sőt, igazából, hogyha megnézzük a számokat, akkor úgy tűnik, hogy egy 90-től 2010-ig volt igazán meredek ez a növekedés, illetve csökkenés. Erre mi a magyarázat?
Erre mindenképpen be kell hozni egy olyan fogalmat, egy olyan földrajzi fogalmat, ami az urbanizációs ciklusokat jelenti. Az urbanizációs ciklusoknak négy fázisa van. Az első az az urbanizáció, amikor ugye a városba beköltöznek, és a városi gazdaság az feltörekszik. Ez volt lényegében Magyarországon a szocializmus időszakában, és még mondjuk Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban ez a második fázis, a szuburbanizáció, amikor az emberek kiköltöznek a környező településekre, az már elindult az 1960-as években, ugye az autónak a tömegessé válásával, ez le volt folytva a szocializmusban Magyarországon, és ezáltal 1990-ben, amikor a lakáspiac liberalizálva lett, így egy elképesztő robbanás történt a népesség kiáramlás tekintetében, ami egy nagy lökést kapott például a deviza hitelezésnek a felpörgésével, ami aztán kapott egy nagy pofont a 2008-as válsággal, ugye a devizahitel válsággal, és 2010-ben vagy 2010 után azért valamennyire mesterségesen volt gerjesztve az a folyamat, amivel az agglomeráció tovább bővítette a népességét, hiszen a kormányzat a különböző családi otthonteremtési kedvezményekkel az új építésű lakásokba való fektetés és az új építésű lakásokat támogatta, és majd csak később jelenik az meg, hogy mondjuk használt lakásoknak a vételére is fel lehet használni ezeket a támogatásokat, de a negyedik fázis is azért megjelent, ugye már korábban emlegetett urbanizációs ciklusban, a reurbanizáció, amikor a városba visszaköltöznek az emberek. Erre látunk példákat mondjuk akár a Korvin negyed fejlesztésénél, vagy a Marina parton, vagy akár a Budapart lakás fejlesztésnél, amiről majd egy későbbi adásban.
Ezek az új építésű lakóparkok. Igen.
Pontosan.
Igen. De akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy igazából így, ami egy természetes folyamat volt mondjuk a 90-es évek közepétől, és amit más országokban is látunk, hogy van egy időszak, amikor sokan kivágynak a városból, és elindul egy ilyen kiköltözési folyamat, az igazából 2010 után nem lett volna ennyire intenzív, hogyha nincs ez a lakásépítést ösztönző politika.
Valóban lett volna. Tehát azért,
lett volna.
Azért azt nem mondanám, hogy egyáltalán nem lett volna, de ahogy mondod is, valóban sokkal kisebb volumenű lett volna, hogyha nem elsődlegesen az új építésű ingatlanokat támogatta volna meg az állam és az ebbe való befektetést, de azért azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a társadalomnak egy jelent tősebb szegmensében azért van egy ilyen elvágyódás a falusias életmód, vagy az államtól független, vagy az ilyen nagy zsúfoltságtól független életmódra, és ezekre azért ezek a különböző ingatlan fejlesztők bőven rá is játszottak. Rengeteg olyan óriás plakátot is lehetett akár a 2000-es években, de akár most a 2010-es évek közepén is látni, hogy ez a vidéki idill, a született feleségek által bemutatott...
Gondozott kertekkel, igen, és...
Pontosan.
Jó idő. Mik a legextrémebb települések ebben a budapesti vonzás körzetben, ahol mondjuk a leginkább megnövekedett a népesség ebben az időszakban?
Ha az abszolút számokat nézzük, akkor mindenképpen Érdet kell kiemelni, hiszen itt 1990-ben is azért már egy jelentősebb városról beszélhettünk, hiszen 43 ezer főjével azért nem a legkisebb város volt már a rendszerváltozás időszakában sem, viszont 2023 ez 71 ezer főre növekedett, és a tényleges adatok, tehát hogy ténylegesen mennyien laknak ott, azért már bőven 76-77 ezer főre teszik ezt a számot.
Jó, formán a duplájára nőtt akkor.
Lényegében a duplájára nőtt Érd lakossága, ami ugye, ha azt nézzük, hogy bőven akkor 30 ezer fővel növekedett egy településnek a népessége, de arányaiban, hogyha arányaiban nézzük, akkor például Telki és Pócsmegyer négyszeresére növelte a népességét, de például Budajenő Délegyháza, vagy akár Veresegyház is ugyanúgy a duplájára növelte a népességét, mint hát közel mondjuk Érd. Úgyhogy azért itt bőven találunk extrém példát a lakónépesség változásra.
Szerintem fontos ennek két dolgot szétválasztani ezzel a témával kapcsolatban. Ugye te is mostanáig leginkább ilyen felső középosztálybeli családokat emlegettél, akik nem tudom, ilyen kertesházra vágynak, távol akarnak lenni a várostól, és megengedhetik maguknak, hogy vegyenek egy új családi házat, vagy építsenek egyet. De hogy ezzel párhuzamosan vannak olyanok is, akik nem kiköltöznek, hanem kiszorulnak a városból, igazából azért, mert nem tudják már megfizetni ott az albérletárakat, vagy az ingatlanárakat, hogy kiköltözőkből, vagy kiszorulókból van inkább több.
Erre nagyon-nagyon fontos statisztikánk azért kevésbé van, mert a költözésnek a motivációja is többes szokott lenni egy-egy embernek az életében, de azért azt mindenképpen meg kell említeni, hogy ez akár különböző években, és akár különböző földrajzi térségekben is különbözőek lehetnek, hiszen mondjuk a Budával határos településekre az adatokból látjuk, hogy sokkal inkább mondjuk a felső középosztálybeli, vagy akár a társadalmi elit költözik ki, tehát ez a budapesti agglomerációnak az észak-észak-nyugati szektora, ez a Szentendrétől egészen Érdig lévő karéja az agglomerációnak. Itt nagyon-nagyon magasak alapvetően az egyfőre eső jövedelmek, míg mondjuk a délkeleti szektorba, Vecsés vagy Monor irányába, meg sokkal inkább a kiszorulók azok, akik jelentős részét is azért kitehetik a kiköltözőknek, és ez a jövedelmekben, tehát a települési jövedelmekben is megnyilvánul, meg magában az arculatban az egész különböző településeknek, vagy akár a közlekedési infrastruktúra minőségének az arculatában is megnyilvánul. Gondoljunk bele abba, hogy mondjuk az egyes vasútvonalat azt mennyivel hamarabb rakták rendben, mint mondjuk akár a Cegléd fele közlekedő zónázó vonatok. Én elég sűrű járok ezen a vasútvonalon, de nagyon-nagyon sokáig mondjuk a fecske vonatokat láttam csak, és ezek az új motorvonatok csak mostanában kezdtek el megjelenni. Itt ugye a válság időszakokat mindenképpen meg kell említeni, hiszen ahogy Vigvári András zárt kertekkel foglalkozó tanulmányai is rámutatnak, például az 1990-es évekbeli lakásprivatizációk által és az abból származó kiszorítási folyamat által, vagy akár a 2008-as devizahiteleknek a bedőlése, vagy akár a most található 2015 óta tapasztalható lakásár boom által a lakáspiacról kiszorulók azok nagy tömegét adják mondjuk akár a zárt kertekbe való kiköltözés, de akár a szegényebb vidékekre való kiköltözésnek, és ez megnyilvánul ezekben, hogy a különböző időszakokban más és más arányokban költöznek ki és szorulnak ki a fővárosi város térségben a népesség.
Említetted ezeket a zárt kerteket, ezt hogy kell elképzelni, hogy ezek külterületi ingatlanok tulajdonképpen, de hogy ez hogy néz ki így a gyakorlatban ezekbe való kiszorulása az embereknek? Egyáltalán milyen helyzetű emberekről beszélünk itt?
Burkolt út az egyáltalán nincs, földút van. A vezetékes víz szinte sehol nincsen bevezetve, áram az mondjuk szokott lenni, de csatornázás szinte egyáltalán nincs. És ugye miért nincs ezekben? Mert az önkormányzatnak nem kötelessége a külterületi, a nem belterületi ingatlanokat ezekkel az infrastruktúrális elemekkel ellátni, és így, akinek mondjuk a lakását elárverezik, vagy nem tudja fizetni a hitelét, amit mondjuk felvett a 2000-es években, vagy egyszerűen fiatal, és még nem rendelkezik lakástulajdonnal, és valahogy szeretne dolgozni mondjuk a fővárosban, azoknak egy lehetőség, hogy akár 2-3 millió forintért tudjon venni egy ilyen ingatlant, és saját kezűleg mondjuk felújítsa, amit az emberek nem is feltétlenül tekintenek úgy, minthogyha ők egy válság miatt költöztek volna ki.
Egyszerűen pedig egy kiszolgáltatott helyzet mégiscsak.
Teljesen kiszolgáltatott, viszont számukra pont az az érdekes, hogy biztonságosabb környezetet biztosít ez a környezet, hiszen saját magukra vannak utalva, de legalább nem függnek mondjuk a távhőszolgáltatótól, hogy majd kikapcsolja, hanem sokkal inkább a maguk ura, ezáltal ők biztonságosabban érzik magukat, úgyhogy a városból való kiköltözés az nem csak a törökbálinti tükörhegyet képzeljük magunk elé, vagy a remete szőlősi és a különböző ilyen Nagykovácsiban található ilyen zárt lakóközösségeket, ahol bőven 2,5-3 millió forintos négyzetméterrel fölött vannak az ingatlanárak, hanem a zárt kertek is ennek a valóságnak a részei.
Nyilvánvaló, hogyha egy város vonzás körzetében megnövekszik a népesség, akkor egy csomóan fognak onnan bejárni a városba dolgozni, ebből lesz a dugó az autópályán, meg ebből lesznek a zsúfolt vonatok, amikor időben megérkeznek. És így tovább, de hogy igazából nem annyira egyszerű, hogy kintről mindenki bejár, és aztán hazamegy, és tényleg semmi más nem történik, mint hogy alszanak ezekben a városokban, hanem ez ennél bonyolultabb. De hogy néz ez ki pontosan? Mitől függ az, hogy melyik város lesz az, ami tényleg csak egy alvóváros, ahol semmi más nem történik, és mi az, ami egy ilyen életképesebb városként tud működni?
Igen, valóban, ahogy te is rámutattál, hogyha ránézünk az ingázási térképekre, akkor azt látjuk, hogy a külső karéjon láthatunk sokkal inkább olyan településeket, ami ez az alvó jelleg jellemző. Itt valóban az van, hogy a helyben lakóknak a 75-80%-a elingázik más településekre. Nem is nagyon van más szolgáltatás, vagy más igényeket kiszolgáló funkció ezeken a településeken, hiszen ahol dolgoznak, ott megoldják a bevásárlást, oda visszamennek mondjuk szórakozni, ott találkoznak az ismerőseikkel, hiszen hol máshol mondjuk ismerkedjenek. Ezáltal sokkal inkább jellemző ezekre a településekre, hogy mondjuk akár a szomszédot, vagy a másik utcában lévőt már mondjuk kevésbé ismerik, mert nincsen energia arra, hogy most akkor két lakókörnyezet, vagy két településen is kiépítsék a saját szociális hálójukat. De ugye így képzelné el az ember, hogy akkor a teljes agglomeráció mondjuk ilyen, de ez nem igaz, hiszen Budapest közvetlen környezetében már találhatunk bőven olyan településeket, amelyekben már többen járnak be dolgozni, mint amennyien eljárnak. Erre nagyon-nagyon jó például Budaörs, ahol olyan 6-7 ezeren dolgoznak amúgy Budaörsön, akik ott laknak, és a maradék 22 ezer ember pedig beingázik Budaörsre. Tehát bőven többen ingáznak be Budaörsre, ami ugye egy Budapest melletti település, agglomerációs település, mint amennyien elingáznak.
Említetted már itt a szolgáltatásokat itt a beszélgetés egy korábbi pontján, és ott valóban az nyilvánvaló, hogyha valahol ennyire megnő a népesség, akkor az elég sok kérdést fel fog vetni azzal kapcsolatban, hogy a hétköznapi életet hogyan lehet ott megszervezni, ahol addig 40 ezeren laktak, és a pár évtizeden belül meg közel 80 ezeren. Pláne, hogy egyébként azt nézzük, hogy vannak olyan számítások, amik azt mondják, hogy mondjuk 2050-re már a magyarok 40%-a valahogy az ország közepén fog lakni. Tehát valahogy erre készülni is kéne, azt gondolná az ember. Ezzel hogy állunk ezekkel? Milyen problémákat szül ez a helyzet a hétköznapokban?
Igen, ráadásul ez a 40%, hogyha azt vesszük, akkor már nem is olyan nagy arány, hogyha azt nézzük, hogy amúgy az ország lakosságának már 33%-a amúgy ebben a funkcionális város térségben lakik. Erre például a közlekedésnek a szolgáltatás hiányára egy ilyen jól megragadható példa az Vecsésnek a példája, ahol egy vecsési embernek, hogyha be akar ingázni Budapestre dolgozni, nagyon-nagyon sokan tesznek így nap, mint nap, akkor három lehetősége van. Vagy busszal szeretne bemenni, és akkor a Kőbánya-Kispesti buszpályaudvarig be tud menni, de nincsen közvetlen olyan buszjárat, ami Vecsésről indul. Ezáltal másik, messzebbi településről induló buszok azok, amik megállnak Vecsésen, és hát ők már nem férnek föl, hiszen már megtöltik ezeket a buszjáratokat a messzebbi településekről beingázók. Így simán van olyan, hogy mondjuk a negyedik vagy ötödik buszra férnek föl mondjuk a vecsésieknek egy jelentős része. Vagy ott van a vonatszolgáltatás, amiről azért az utóbbi idők politikai közélete nagyon-nagyon sokat beszél. Hogy hát egyrészt nem feltétlenül járnak pontosan, főleg, hogy mondjuk a zónázó vonatra kell ugye felszállni, hiszen az IC mondjuk nem áll meg, és a zónázó vonatok hátrébb vannak sorolva az IC-khez, és az IC-k is késnek, akkor a zónázók meg még többet fognak késni. Viszont a vecsési körjárat, ami a vecsési helyi járat, annak pedig nincsen megállója például a vasútállomáson, úgyhogy aki mondjuk a vasútállomástól messzebb lakik, ő mondjuk arra kényszerül, hogy akkor beüljön az autóba, és akkor álljon a dugóban. De nagyon fontos még mondjuk akár, hogy milyen társadalmi csoport költözik ide ki, hiszen az egy teljesen életszerű kép, hogy fiatal család, akinek kicsi gyereke van, nem mondjuk a panelban az 55 négyzetméteren szeretné felnevelni a gyereket, hanem mondjuk egy kertvárosi övezetben. Ezáltal ezt mondjuk az óvodai férőhelyek kevésbé, vagy akár az iskolai férőhelyek kevésbé tudják nyomon követni.
Az elmúlt években voltak is ilyen hírek, hogy azzal szembesültek a szülők, hogy egyszerűen nem fér be a gyerek az óvodába.
Pontosan. De a másik például a különböző infrastruktúrális kérdések, akár a víz, vagy akár a különböző más közműszolgáltatásoknak a kapacitás kérdése, vagy akár az, hogy ezeket az új parcellázásokat hogyan tervezik, hogy mennyire szélesre veszik ezeket az utakat. Szerintem sokan jártunk már olyan településen, ahol még a kezdeti parcellázásnál nem azt gondolta az önkormányzat, hogy akár oda 4-5 vagy akár 10 lakásos társasházakat építenek, és ezáltal rendkívül zsúfolt lesz az a hát két autó alig fér el mondjuk azon az úttestem.
Még a városon belül is egy csomó autó fog járni emiatt, gyalogosként sem annyira kellemes igazából, tehát hiába gondolná azt az ember, hogy akkor egy kisebb városban vagyok valahol távol a Budapesttől, igazából mondjuk autós közlekedés szempontjából néha hasonló hangulat tud lenni.
Pontosan, sőt, még olyanabb, hiszen ugye ezeknél a településeknél a helyi tömegközlekedés sokkal kevésbé jellemző, sokkal kisebb a sűrűsége a helyi tömegközlekedésnek, hogyha egyáltalán van, mint mondjuk Budapest esetében, és mivel hatalmasak a távolságok egy-egy ilyen településnél, így sokkal inkább jellemző a családonként az egy, kettő vagy akár három autó, amivel mondjuk anya, apa és mondjuk a nagyobbik gyerek már mondjuk bejár dolgozni, vagy bejár iskolába. Így mondjuk a járda építésekre sokkal kisebb hangsúly tevődik, hiszen hát mindenhova a legkisebb bolt, a legkisebb bevásárlásba is már autóval mennek az emberek. A külső, a Budapesten kívüli nagy bevásárlóközpontok szinte megközelíthetetlenek például gyalogosan, úgyhogy ezek ténylegesen még inkább autóra lettek tervezve ezek a terek, ami, ahogy mondtad is, ellentmond annak a külvárosi idillnek, amit mondjuk ezek a területek megtestesítenének.
Igen. A közművek hiányosságairól majd még fogunk beszélgetni a műsor második felében, de most térjünk rá a politikai részére a témának. Ez az óriási kiköltözés hullám, ez hogyan befolyásolja azt, hogy hogyan szavaznak az emberek ezekben a térségekben?
Hagyományosan az ilyen választási földrajzi konszenzus, hogy még akik bennmaradnak a városban, ők sokkal inkább a liberális, vagy akár az ilyen hagyományos baloldali pártokat preferálják, még akik mondjuk kiköltöznek, azok sokkal inkább a fiskális konzervatív, vagy akár a hagyományos jobboldali pártokat támogatják.
Eleve jó módúak is jellemzően.
Igen, tehát pont ebből fakadóan egyrészt a társadalmi törésvonalak, tehát hogyha vesszük azt a hagyományos törésvonalat, hogy a gazdagok jobbra, a szegények balra szavaznak, akkor egyértelmű az, hogyha a kiköltözésről és nem a kiszorulásról beszélünk, akkor hogy a kiköltöző felső középosztálybeli sokkal inkább a jobboldali szavazótábort fogja erősíteni. És ez például a 2000-es években jellemző is volt, például akár Magyarországra is. Viszont ez ugye elég erőteljesen megváltozott mondjuk 2015-ben, amikor a kormányzati politika sokkal inkább a szegények, sokkal inkább a társadalmilag alacsonyabb státuszú foglalkozásúakat célzó ilyen kommunikációs panelek kezdtek el megjelenni a kormányzati kommunikációban. Ez részben megváltozott. Ráadásul azért 2024-ben egy olyan párt kezdett el felemelkedni, amit mondjuk ilyen hagyományos baloldali elhajlással kevésbé érhetünk tetten, ugye a Tisza pártról beszélünk, aminek a vezetője Magyar Péter egy ilyen teljesen hagyományos jobboldali képet, kulturálisan mindenképpen egy ilyen jobboldali képet mutat, és ez meg is látszódott például a 2024-es választásokon, ahol még mondjuk Budapestnek a többségében amúgy nem szerzett volna egyéni választókerületi mandátumot mondjuk a Tisza párt, hogyha ez egy országgyűlési választás lett volna, az EP listás eredmény, addig mondjuk Dunakeszin, ahol amúgy 2022-ben sem történt ellenzéki győzelem, ott például győzött a Tisza párt, jó, 0,9 vagy 1 százalék pontos előnnyel, de például...
De már fölénybe került.
De már fölénybe került, és másik három választókerületben is 2% ponton belül volt a Fideszhez képest, ez a Szigetszentmiklósi, az érdi és a budakeszi választókerület, ahol megjelent az, hogy amúgy ez a fiskális konzervatív, vagy ez a hagyományos jobboldal szavaznak a szuburbiák, ezek mindenképpen még ma is igazak, és akkor itt a kérdés, hogy ezt mondjuk melyik párt tudja jobban megjeleníteni, a Tisza párt, vagy akár a Fidesz, erre szerintem majdhogy nem egyértelmű válaszokat kaptunk mondjuk itt a 2024 júniusi választások alkalmával.
De akkor, hogyha jól foglalom össze, akkor azt mondod, hogy mondjuk így a 2010-es évek közepéig Magyarországon is megállt az, hogy aki kiköltözik, az jellemzően jobboldali, Magyarországon tehát fideszes, de aztán ahogy így elkezdett lecsatlakozni a felső középosztály a Fideszről, úgy igazából megerősödött az ellenzék az agglomerációban, ami most már inkább tisztás. Sokkal inkább tisztás, mint Budapesten, ahol még a klasszikus ellenzék azért tavaly valamekkor eredményt el tudott érni.
Igen, valóban, tehát nagyon az látszik, hogy például a Tisza sikeresebb tudott lenni például a fővárosi agglomerációban már 2024-ben, mint az összefogott ellenzék 2022-ben. Ők ugye 34%-kal nem tudtak egyetlen egy választókerületet sem nyerni A fővárosi agglomerációban addig a Tisza már 30%-kal egyet már tudott volna nyerni, és hármat pedig majdnem. Ez mutatja azt, hogy amúgy a Tiszának az egyik erőssége a fővárosi agglomeráció, és itt, hogyha a már újonnan kialakított ugye 14 választókerületből, hogyha nem hoznak el minimum 10-et, akkor lényegében országosan nem is lesz nagyon-nagyon keresni valójuk.
Sőt, hát igazából úgy szokás beszélni mostanában egész Pest megyéről, mint ami kötelező feladat az ellenzék számára, hogyha kormányváltást akar, de még 2022-ben is az összes körzetet itt a Fidesz nyerte, és azt láttuk még 24-ben is, tehát tavaly a júniusi választáson, hogy a Budapestről távolabbi részeken azért mindig ilyen 20-30% ponttal vezetett a Fidesz. Szóval ezért kérdezem, hogy ez mennyire tényleg olyan magától értetődő, hogy itt a Fidesz el lesz verve Pest megyében.
Itt, ami mindenképpen billegőnek tekinthető, ez a szentendrei, főleg az új választókerületi átalakítást követően, hiszen Pest megyének az északi része az soha nem is volt tekinthető baloldalinak, vagy ellenzékinek, vagy a Fideszen kívüli világ által jó terepnek minősítettnek, és ez most sincsen így, de például ott van a ceglédi választókerület, ahol még továbbra is azért bőven vannak kisebb, nagyon-nagyon szegény és elmaradottabb települések, ahol a Fidesz számára a terep sokkal inkább kedvező, így ez a Budapesthez közel lévő választókerületek azok, amik úgymond kötelezőek, tehát itt sem az van, hogy most akkor itt Pest megyében kötelezően mindent nyerni kell, de azért azt hozzá kell tenni, hogy 2022-ben is azért volt jó pár olyan kerület, akár ez a Dunakeszi választókerület, vagy akár Szél Bernadettnek a választókerülete, ahol azért megszorongatták a Fidesznek a jelöltjét, és ahhoz képest, hogy ugye 20% pont volt a Fidesz és az ellenzéki lista közötti különbség, azért itt a 3-4% pontos különbségek voltak itt a fővárosi agglomerációban is jellemzőek, amik azért nyilván sokkal jobb eredmények, mint az országos képből jött volna. Úgyhogy egy szó, mint száz, ez sem annyira egyértelmű és annyira lefutott meccs. Itt is vannak olyan választókerületek, amiket mindenképpen nyernie kell a Tiszának egy kormányváltás érdekében. Ráadásul azért itt azt ne felejtsük el, hogy ha rátekintünk Pest megye azon térképére, amik a különböző polgármesterek pártszínét vagy jelölő szervezeti színét tartalmazzák, akkor ez az a térség, ahol a leginkább jellemző a civil szervezet által támogatott jelöltnek a győzelme, és ez nem az álcivil szervezet kategória, amiben mondjuk egyes akár ellenzéki, akár kormánypárti szereplők is bújnak, hanem ez valóban tényleges civil aktivitást és nagyon erős önszerveződést feltételez, hiszen itt azért jellemzően nagyon-nagyon magas a felső középosztálynak a jelenléte, mint ahogy ezt beszéltük is, és ők azok, akik politikailag vagy helyi civil szerveződésként a legaktívabbak tudnak lenni, és az egy kulcskérdés lesz a Tiszának, hogy ezeket az erős szerveződéseket, ezeket hogyan tudja becsatornázni akár az országos politikai kampányba, de hogy a helyi politikai kampányba, azt mindenképpen.
Még egy dologról akartam beszélgetni veled mindenképp, az pedig az, hogy említetted ugye, hogy akik kiköltöznek, azok jellemzően viszik magukkal a választási preferenciáikat, de mi a helyzet azokkal, akik már eleve ott laktak, tehát az őslakosokkal, mennyire jön ki köztük a különbség akár ilyen választói szempontból?
Rendkívüli mértékben kijön, még mondjuk sokkal inkább akár a Fidesz ellen szavaznak a kiköltözők, addig mondjuk az őslakosok, ez a hagyományos vidéki társadalom, akár a nem is olyan magas társadalmi státuszú társadalom, pedig ugye sokkal inkább erősebb náluk mondjuk a kormánypárti támogatottság, és ez akár Érd esetében megfigyelhető, vagy akár Veresegyház tekintetében is megfigyelhető. Úgyhogy itt mind jövedelmi különbségek vannak, mind pedig az, hogy máshonnan jönnek, más életvitelt folytatnak, és akár politikai vélemény tekintetében is vannak különbségek. Ez egy ilyen szuburbán település vezetőnek ez egy nagy kihívás, hogy amúgy megbékítse ezt a két társadalmi csoportot, és az a település tud jól működni, ahol ez a megbékítés is működik.
És hát nagyon érdekes, hogy ez tényleg ennyire élesen látszik a térképeken is, hogy van egy része a városnak, ahová sokan beköltöztek, az inkább ellenzéki, és van olyan része, ahova meg alig költöztek, és az inkább fideszes. Nagyon érdekes, hogy ez mennyire ilyen kézzelfogható tényleg.
Igen, ez mind Dunakeszi, mind Szentendre, mind akár az itt látható Érd, illetve Veresegyház tekintetében is megfigyelhető, és még van pár ilyen település.
Kovácsik Tamás, köszönöm, hogy ismét eljöttél, és elmondtad ezt nekünk.
Én köszönöm.
Ahogy ígértem az elején, a folytatásban érkezik Magyar Ábel Ágnes, a Vízkoalíció önkéntese. Ez egy olyan civil szervezet, ahol évek óta foglalkoznak az ivóvíz vezetékrendszer problémáival, ami, ahogy látni fogjuk, elég nagyban kötődik az agglomerációs térséghez is. Szia Ágnes, köszönöm, hogy eljöttél.
Szívesen.
Évek óta, hogy követi az ember a munkátokat, akkor mindig szembesülök azzal, hogy amikor elmeséljétek, hogy hogyan indult ennek az egész szervezetnek a története, akkor kiderül, hogy többen agglomerációs településekről származtok, Gyárról, Vecsésről, de te magad is Csobánkán ez például. Uh-huh. Ez miért alakult így?
Valószínűleg egy véletlennek köszönhető. Ugye szerintem a problémák az egész országban jellemzőek, tehát a vízvezeték hálózat elavultsága, illetve a különböző problémái. Lehet, hogy az agglomerációban egy kicsit jobban, mert ugye a 90-es évektől fokozatosan egy kiköltözési hullám indult el, ami azért így a csok után erősen, vagy hogy mondjam, tehát még felerősödött a bejellemző volt, és az szerintem nagyon megterhelte azokat a vízvezeték hálózatokat, amik alapvetően az agglomerációban ilyen üdülővezet részére voltak kiépítve. Tehát itt azért vikendházas területek azok, amik elsősorban beépültek az utóbbi 15-20 évben. De azért is lehetett, mert ugye egy vecsési hölgy volt az, aki kiírta először, amit nyilván egyébként sokan tapasztaltak, hogy barna, büdös, koszos a víz, ez 2019-ben történt egyébként, tehát már elég régen, és beírta egy helyi Facebook csoportba, hogy most már elege van, és ez érdekes, és szerencséje volt, mert hogy olvasta egy olyan helyi lakos, aki egyébként közösségszervezőként dolgozott a civil kollégium alapítványnál, tehát pont azon dolgozott abban a térségben, hogy közösségeket szervezzen helyi érdekérvényesítési kampányokhoz, és látta ezt a beírást, és akkor megkereste a hölgyet, hogy akkor próbáljanak megtenni valamit, és ahogy elkezdtek keresgélni, kiderült, hogy ez nagyon sok ember problémája, nem csak Vecsésen, hanem Ülön, Gyálon, így van, és egy csomó más településen is. Tehát valószínűleg ezért alakult úgy, hogy az agglomerációból indult el ez az egész kezdeményezés, és akkor ugye két év telt el, amikor is ez a pár ember megpróbált utána járni, hogy mit lehet tenni, miért ilyen a víz, mi a probléma, tényleg senki nem tudta. Ugye addig mindenki szitta a vízműveket, már megint csőtörés van, nincs víz, miért nem csinálják meg, stb. És ahogy elmentek az önkormányzathoz, meg az a helyi vízszolgáltatóhoz, kiderült, hogy ennél jóval nagyobb a probléma, és igazából a felszín az, amit látunk, amikor az utcán elmegyünk, és ugye látjuk, hogy csőtörés van, meg esetleg mérgelődünk otthon, hogy nem folyik a víz a csapból. És ennek nyomán elkezdtek bevonni szakszervezeteket, megkeresni vízszolgáltatókat, megkeresni a helyi önkormányzatokat, és ezeknek az embereknek a részvételével, illetve a civil szervezetek, szakszervezetek és önkormányzatok részvételével alakult meg aztán 2021 őszén a Vízkoalíció.
Láttuk itt az előző beszélgetésben is, hogy a népesség növekedés az micsoda hiányosságokat tud okozni mindenféle szolgáltatásban, az óvodától, az iskolán keresztül a kereskedelemig, tényleg itt sok mindenről beszélhetünk, a közlekedésről, de hogy látod, hogy kifejezetten a vízszolgáltatást tekintve mit jelent ez a népesség növekedés? Tudnál valamilyen példát mondani, hogy ezt hogyan lehet a hétköznapokban érzékelni?
A hétköznapokban, hát ez azt jelenti, hogy nagyon gyakoriak a csőtörések. Országos átlagban egyébként ugye a Vízkoalíciónak készül minden évben egy tanulmánya, ami az országos vízszolgáltatóktól bekér adatokat, és akkor ebből egy ilyen statisztikát készítünk. Abból az látszik, hogy nagyjából kilométerenként egy csőtörés jellemző az országban. Ez Pest megyére ugyanúgy jellemző. Vannak területek, ahol ez ennél több, tehát mondjuk 2-2,5, van, ahol egy kicsit kevesebb, de ez az átlag egyébként Pest megyében is. És ezt úgy érzékeljük, ugye, hogy rendszeresek a vízhiányok. Tehát otthon kinyitjuk a csapot, és nem folyik a víz. Van, ahol ez, mit tudom én, heti, mikor mi kiköltöztünk Csobánkára, az 2008-ban volt, telente nagyjából hetente történt ez meg. Tehát ugye télen a téli időszak az nem tesz jót a csöveknek, azt is tudni kell, hogy ugye egy víz vezeték 50-100 évre van kalibrálva, és ebben az a durva, hogy az újabbak a rövidebb élettartamúak, tehát ugye ezek a műanyag csövek, tehát igazából még a régiek bírják tovább, de ugye ők, azok meg már nagyjából az élettartamuk végén vannak. És ezek a csövek már nem bírják, egyrészt nem bírják ezt a szélsőséges időjárási ingadozást, ugye a klímaváltozást, másrészt nem bírják azt a nyomást, mert ugye ha egyre több lakó költözik egy területre, akkor abban a csővezetékrendszerben egyre nagyobb nyomást kell biztosítani, hogy még több ingatlanhoz háztartásba eljusson a víz, mint mondjuk azelőtt a feléhez, most kétszer annyihoz. És ugye ráadásul ezeket a régi kis házakat megvásárolják az emberek, amiben mondjuk egy valaki élt, vagy egy nyaraló volt, és aztán kiköltözik egy 4-5 fős család, ami hát egy jóval nagyobb vízfogyasztást eredményez, és akkor ezek a csövek néha szó szerint eldurrannak, tehát egyszerűen nem bírják már azt a feszültséget, ami keletkezik bennük.
És akkor azt mondod, hogy konkrétan, ahol ti éltek, ott is ez hetente megtörtént.
Igen, ez hetente, most egy kicsit jobb a helyzet, de volt ott egy olyan utca, ahol nagyjából méterenként eltört a cső, és mivel nem volt kapacitás arra, hogy az egész vezetékrendszert mondjuk abban a konkrét utcában kicseréljék, ezért hetente kijöttek, és méterről méterre toldozták, foldozták. Igen, de most is karácsony előtt egy viszonylag nagy átmérőjű cső eltört, és 3 napig hol volt víz, hol nem, mert kiderült, hogy ahol eltört, a fölött meg alatt is van egy törés, és akkor mire ezekre sor került, mert miközben javították, és tényleg ezek ilyen nagyon tipikus példák, miközben javították, állandóan eltűnt a javítóbrigád, akkor lesétáltam, megkérdeztem, hogy mi a helyzet, mit tudom én, a föld, ugye akik ásták, azok voltak ott, és akkor kiderült, hogy hát Solymáron egy sokkal nagyobb probléma történt, hirtelen elrohant oda a javítóbrigád, mert hogy ugye ember sincs elég.
Igen.
Tehát, és akkor kiderült, hogy ez az egy brigád van, és akkor hát mindig nyilván rangsorolták, hogy akkor melyik a fontosabb, melyik, amit előbb muszáj megcsinálni, és akkor mi így várakoztunk. De amikor azt látod a Facebook csoportban mindig kír, vagy aki éppen arra jártanak, azt mondták az akik, hogy hát most még nem tudják, de majd még biztos nem lesz, majd még elzárják, de még izé, és akkor végül mit tudom én, este 6-kor elzárták, mert akkor még akkora érkezett meg az idom. Ez ugye a másik probléma, hogy akkor mikor érkezik meg az a beszerelendő idom, ami oda alkalmas.
Aha, mármint, hogy a vezetéknek a...
Hát igen, tehát, hogy van-e olyan, amivel meg lehet javítani. Igen, ugye Érden is ez egy komoly probléma volt 23 karácsonyán, hogy ugye egészen egyszerűen az történt, hogy nem volt egy olyan nagy átmérőjű idom, amit oda be kellett volna. Érten az egész országban nem volt. Tehát ugye ilyenkor kisegítik egymást a vízszolgáltatók egyébként, de nem volt senkinek. És ennek ugye az az oka, hogy pénzhiánnyal küzdenek, tehát forráshiányos az ágazat. E felé nyilván elmehetünk, hogy miért, ez korábban se volt túl jó a helyzet, de ugye a 2013-as rezsicsökkentés, tehát az árak befagyasztása óta ez egy nagyon komoly probléma az ágazatban, hogy nincs forrás, nem fejlesztésre nincs, és gyakorlatilag rekonstrukcióra se nagyon, tehát tűzoltásra van. És nyilvánvalóan ilyenkor nem tartalékolnak, tehát nem tárolnak olyan idomokat, amire nem is biztos, hogy szükség lesz, hiszen azt meg kell előre venni, tehát abban állna a pénzük. Úgyhogy ott Érden Milánóban kellett legyártatni ezt az idomot, és meg kellett várni, hogy megérkezzen, ezért nem volt közel 5 napig víz karácsony előtt. Egy ilyen 10-valahány ezer embert érintette, ez elsősorban egyébként Diósdot jobban, mint Érdet, de ugye Diósd ugyanaz a szolgáltatási terület, mint Érd.
Említetted ugye itt az érdi karácsonyi példát, Csobán Károly is hoztál egy téli példát, de egyébként gyakran hallunk olyasmit is, hogy nyáron nincs adott agglomerációs településen víz. Ennek is ugyanez áll a hátterében, vagy erre valami más magyarázatot tudsz mondani?
Ugyanez áll a hátterében, ugye ez konkrétan minket is érint, ugye ez 2022 nyarán volt, ha jól emlékszem, már igen, telnek az évek Solymáron, amikor a legnagyobb nyári kánikulában nem volt, hát talán 3 hétig is víz, illetve nem volt megfelelő nyomás a település magasabban fekvő pontjain, ami egyébként szintén egy új beépítésű terület. És az a fő nyomócső egyébként, ami Solymárig viszi a vizet, az Csobánka alatt halad el, tehát az ugye ugyanúgy a DMRV, tehát a Dunamenti Regionális Vízműnek a vezetéke, ami a Dunából veszi egyébként a vizet. És az Csobánka előtt halad el, és az egészen konkrétan azért történt, mert nagy kánikula volt, és elhasználták az emberek menet közben a vizet. Tehát például Csobánkán, Vörösen, tehát amerre halad az a vezeték, ott a korábban, tehát a közelebb élők elhasználták a vizet, és az a másik, és nem nagyon érdekelte őket, hogy nem jut el Solymárig. Tehát ugye például nálunk kérte a polgármester, hogy próbáljunk tartalékolni, és egy kicsit gazdaságosabban bánni a vízzel, mert hogy más településeknek is jusson, de az az igazság, hogy az emberek elég önzők, tehát ezt ott akkor elég jól megtapasztaltuk, és hát továbbra is locsoltak, töltötték a medencét, tehát ugye ez egy másik nagyon nagy baj, hogy a lakosság kicserülődése azt hozta magával, hogy mindenkinek öntöző rendszeres kertje van, ilyen angol pázsitot próbál csinálni, ami teljesen abszurd ezen a klímán, és majdnem minden háznál van medence. És ugye ezek óriási vízigényűek. A Dunamenti regionális vízmű vezetője mesélte, amikor egyszer meghívtuk, hogy amikor a nyári szünet elkezdődik, tehát az első nap a vakációból, akkor így izgulva nézik, hogy így láthatóan fogy a medencében a víz, ahogy elkezdik tölteni az emberek a medencéiket otthon, ugye, hogy a gyerekek pancsolhassanak. Na, tehát, hogy az emberek nem voltak tekintettel arra, és jártuk a falut, és kértük az embereket, hogy ne locsoljanak, legalább ebben a nehéz időszakban, hogy Solymáron is jussanak vízhez, és hát inkább nem idézem, hogy hát, hogy csak nem képzeljük, hogy a nem tudom, hány milliós beültetett kertjét majd nem fogja locsolni, és tönkre mennek a növények. Tehát, hogy nem toleránsak ilyen szempontból az emberek. És az is nagyon fontos, hogy nagyon túlhasználjuk a vizet, tehát, hogy miközben vannak egyébként kifejezetten vízszegény háztartások, tehát, hogy miközben vannak, akik egyáltalán nem jutnak vízhez, ez ugye Magyarországon egyébként a háztartások 2,5% olyan 250-300 ezer embert érintett, ami azért elég jelentős egy 21. századi országban, ahol elvileg mindenkinek kellene, hogy legalább a víz az a rendelkezésre álljon, ott ugye van egy nagyon nagy túlhasználat is, és ez megint összefügg azzal, hogy a víz ára, tehát nincs értéke a víznek, nagyon keveset fizetünk a vízért. A legutolsó tanulmányunkban ezt egyébként számszerűsítettük is. Körülbelül ilyen 10,5 literes ásványvíz árát fizetjük havonta egy fő, egy átlagos vízfogyasztásért.
Teljes átlagos vízfogyasztásért.
És ez körülbelül egyébként ilyen 1600 valahány forint, áfástól mondjuk 2100. És ugye el lehet gondolkodni, hogy mit tudunk ennyiért megvenni ma, ami egy hónapig elég számunkra, valószínűleg semmit. És ennek az a következménye, hogy 16%-kal nőtt az egyfőre jutó vízfogyasztás egyébként. És akkor ugye ehhez hozzátenném, amit az előbb említettem, ezért is kezdtünk ezekkel a területekkel foglalkozni, hogy közben meg Magyarország vízkészletei hát egyre rosszabb minőségűek is csökkennek. És ugye ez az a vízkészlet, ami a tájban van víz, meg a vizeinkben, a folyóinkban, a tavainkban, ami aztán a csapunkba kerül. Tehát ugye ezt a vizet, ezt onnan veszük ki a föld alól. És hogyha erre a vízre nem vigyázunk, erre a vízkészletre, akkor ez egyre kevesebb lesz, egyre nehezebb lesz kitermelni, egyre költségesebb lesz kitermelni egyre mélyebbről, egyre nehezebb lesz megtisztítani, hogyha nem vigyázunk rá. Tehát ugye ezek mind összefüggnek egymással.
Említettél több példát is, például Érdről is. Ezért érdekelne, hogy látod, hogy Érd, mint az a város, ahol a legnagyobb mértékben nőtt a népesség az elmúlt évtizedekben. Emiatt van ott valamilyen különleges probléma a vízzel, vagy ilyen szempontból nem lók ki az agglomerációk sorában?
Valószínűleg azért tűnik fel jobban Érd, mert ugye óriási méretűre duzzat. És szerintem ezért sokkal látványosabbak ott a problémák. Számszerűen például kevesebb csőtörés van az ETV-nél, tehát ugye Érdnek önkormányzati vízszolgáltatója van, mint mondjuk például Észak. Tehát Észak-Buda, tehát mondjuk a Dunamenti regionális vízműnek sokkal rosszabbak az adatai, aki például nálunk Csobánkán szolgáltat. Sokkal több a hibaszám, a felújítás is kétszer annyi, tehát mondjuk Érdnek olyan 207 év, amíg a csőhálózat megújul, a nálunk 500 valamennyi. Ugye azt tudjuk, hogy országos átlagban ehhez igen, ezt jó tudni, hogy 324 év, ez ugye egy nagyon abszurd szám, ez azt jelenti, hogyha a jelenlegi ütemben újul meg mondjuk egy vezeték szakasz, akkor az azt jelenti, hogy adott területen, például a Dunamenti regionális vízművek területén 524 év alatt kerül sor ugyanarra a vezeték szakaszra, hogy kicserélődjön, ami ugye annak tükrében, hogy 50-100 évig életképes egy ilyen csővezeték, hát ez nyilván egyértelmű, hogy akkor ez nem elégséges, de az országban ugye van, ahol ez meghaladja az 5000 évet is, tehát olyan szinten nem cserélődik, ez mondjuk főleg Észak-Magyarország, tehát vannak egészen abszurd területek, de az átlag az 324 év, ami így is nagyon sok. De Érden ez egyébként speciál jobb, és mondjuk ott 2011-ben, ha jól emlékszem, volt egy komoly fejlesztés egyébként még a svájci alap támogatásával, amikor egy elég nagy területen fejlesztés is volt, rekonstrukció, meg új vezetékrendszert is építettek ki nyilván a növekvő lakosság szám miatt. Inkább az a probléma, hogy mivel nagyon nagy terület, tehát 63 ezer négyzetkilométer ugye ér területe, meg nagyon nagy a lakosság, ezért nagyon gyakori, és ugye nagy területen fekszik, ezért hiába jók a mutatók látszólag, mégis az ember mindennapi tapasztalata, hogy kb. Naponta van csőtörés, valamikor több is.
Jól értem egyébként itt az elmondásodból, hogy itt vannak olyan szolgáltatók, amik magánszolgáltatók, és vannak olyan kormányzatiak is.
Igen. Ma Magyarországon a vízszolgáltatóknak körülbelül a fele állami tulajdonú, a másik fele pedig önkormányzat, és akkor az önkormányzat van, amikor van benne egy kis magántulajdon is, tehát pont az Érdiben van egy kis francia, egy kisebbségi tulajdon egyébként. Igen, hát most ugye az a cél, a vízi közműágazatnak az a célja, hogy minél többeket igyekszik beterelni, az kedvesebb vagy kevésbé kedves nógatással az állami szolgáltatási szisztémába. Nem tudjuk, hogy ez jobb lenne. A mi tanulmányunkból az látszik, hogy az állami szolgáltatók rosszabbul teljesítenek szinte minden mutatóban, mint az önkormányzatok, ami persze abból a szempontból egy kicsit hát ilyen rókafogta csuka helyzet, hogy az önkormányzat is valahol az állam mégiscsak, tehát ugye ő is ilyen forrásokból gazdálkodik elsősorban, de úgy tűnik, hogy az önkormányzatok többet áldoznak a saját vízszolgáltatóikra, még így is, abból a kevésből is, ami van nekik. Szóval nem látszik ez igazán pontosan, hogy mi lenne a jobb. Ugye vannak most már változások, és pont a vízkoalíciónak köszönhetően is, vagy legalábbis szeretnénk ezt hinni, meg azt is gondoljuk, hogy ez így van. Tehát ugye ez egyik követelésünk volt, hogy legyen egy külön dedikált államtitkárság a víz problémájára, és ugye ez meg is történt 2023-ban, tehát ők kinevezték V. Németh Zsolt vízi közműágazatért felelős államtitkárt, meg most már egy apparátus van, aki dolgozik. Folyamatosan mondtuk, hogy sokkal több forrás kell az ágazatba tenni, és most ugye idén tavaly először történt meg az, hogy akkor 200 milliárd forintot címkéztek a víziközműfejlesztést, tehát az egész víziközmű ágazat fejlesztésére. Ez ahhoz képest, hogy tavaly megjelent egyébként egy ÁSZ jelentés az elmúlt, hát 19 talán 22-ig, tehát egy 5 évet vizsgált az ÁSZ jelentés, amelyik egyébként meg lehet az interneten találni. Tehát az ÁSZ azt hozta ki, hogy közel 4 milliárd hiányzik az ágazatból, tehát az elmúlt, hát most már több mint 10 év alatt ennyit nem sikerült, ennyi nem került bele az ágazatba.
4 milliárd forint.
Igen, hát 3775 milliárd, tehát ennyit kellene a következő...
Tehát majdnem 4000 milliárd.
Majdnem 4000 milliárd, ennyit kellene a következő 15 évben fordítani az ágazatra, hogy egyébként utolérje azt a lemaradást, ami nyilván nem
majdnem
csak
4000 milliárd, és az Európa azt mondott, hogy 200 milliárdot beletettek.
Igen, és ezzel ugye, ha évente beleraknak 200-at, tehát az nem pont ennyi, mert 250-et kellene mondjuk 15 év alatt, és akkor ez az összeg, ez így nagyjából stimmelne. Csak ezzel az a baj, hogy pont most kértünk ki egy adatigénést egyébként, hogy lássuk, hogy ez mire is fordítódott, és ebből a 200 milliárdból körülbelül 100 milliárd ipari parki fejlesztésekre fordítódott, olyan ipari parki fejlesztésekre, ahol valahol a közelben akkumulátorgyár van, vagy bővül, vagy épül.
Aminek elég erős a vízigénye.
Igen, igen. Meg az ehhez kapcsolódó infrastruktúrára egyébként, tehát út, tehát ilyenekre, és 100 milliárd fordítódott a lakossági ivóvízhálózatra. Tehát az a probléma, hogy ez így kevés lesz.
Magyar Ábel Ágnes, köszönöm, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk.
Szívesen, köszönöm szépen.
Ez volt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora, ami végig kíséri a Partizán 7 állomásos tavaszi turnéját. A következő napokban is mindenképp kövessétek a Partizán bejelentkezését Érdről. Én Szurovec Illés voltam, köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is.